megvilágosodni és világítani. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízetlenné válik, ugyan mivel sózzák meg, semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem lehet elrejteni a hegyre épült várost, lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Szent Ágoston egyik beszédét szeretném most idézni kiindulásként. Csak azzal dicsekedhetünk, amiről a lelki ismeretünk tanúskodik. Vannak vakmerően ítélkező, megszóló, súgdalózó, károgó emberek, akik szeretnék megsejteni azt, amit nem tudnak, nem látnak, akik szívesen meghányják, vetik azt is, amiről sejtelmük sincs. Az ilyenek ellen mi marad más, mint saját lelki ismeretünk tanúságtétele? Testvérek, még amiben tetszeni akarunk, abban sem keressük dicsőségünket, és nem is kell keresnünk, hanem azok üdvösségét kell keresnünk, akik minket követnek, és azért kell helyesen élnünk, hogy el ne tévedjenek. Nem a magunk javát keressük tehát, amikor az emberek tetszésére akarunk lenni, hanem örülni akarunk az emberek miatt, és örülni akarunk azért, hogy tetszésükre vagyunk, hiszen ez azért jó, mert az ő javukat szolgálja, és nem a mi tekintélyünket. Érthető tehát, hogy ki ellen beszél az apostol, amikor azt mondja, ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Viszont az is nyilvánvaló, hogy kik miatt mondta ezt. Legyetek mindenkinek mindenben a kedvére, ahogy én is mindenkinek mindenben a kedvére járok. Mind a kettő világos, mind a kettő békét hozom, mind a kettő becsületes, egyik sem okoz zavart. Te csak egyed Isten legelőjének füvét, és így a tiszta vizét, de le ne tapold azt, és fel ne zavard ezt a vizet. Mert bizonyára hallottad magától, Urunktól, Jézus Krisztustól, az apostolok mesterétől, úgy világítson a ti világosságtok az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Hiszen ő az, aki ilyenekké tett titeket. Ugyanis legelőjének népe és kezének nyája vagyunk. Őt dicsért tehát, aki téged jónak tett, ha jó vagy, és ne saját magadat, hiszen a magad erejéből csak rossz lehettél. Miért akarod az igazságot kiforgatni úgy, hogy amikor valami jót cselekszel, a magad dicsőségét keresed, és amikor meg valami rosszat teszel, az Úrban keresed a hibát? Minden esetre, aki ezt mondta, világítson a ti világosságtok az embereknek, ebben a beszédében azt is mondta, ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek. Tehát ne csak arra törekedjünk, hogy buzgók legyünk, hanem arra is, hogy az embereknek jó példát adjunk. Ne csak arra törekedjünk, hogy lelkiismeretünk szerint cselekedjünk, hanem amennyire gyengeségünkből és emberi gyarlóságunktól telik, törekedjünk arra is, hogy semmi olyat ne tegyünk, ami gyenge testvérünkben a rossznak gyanúját kelthetné, nehogy amíg mi tiszta füvet fogyasztunk és tiszta vizet iszogatunk, letapossuk Isten legelőjét, és a gyenge juhok már csak ezt a letaposott füvet egyék, és zavaros vizet igyák. Ez a hosszú idézet aztán meglep minket, mint a tegnap írta volna Ágoston püspök. Nehogy elbátortalanodjunk, hiszen nem azért szól keményen, hogy kioktasson, megalázzon, hanem hogy segítsen talpra állnunk. Két mélyen hittel élő, Jézus közelségét megtapasztalt személy, mindkettő kortársunk, tanúságtételét szeretném átadni. Szívükben, életükben Jézus vallja meg irántunk való szeretetét. Talán meglep ez a közvetlenség, ahogyan az Úr szó szoros értelemben a szavát adja nekik, a szó maga az Úr, csak a hang az övéké. Az első párbeszéd tapasztalata, amit maga Jézus életésére, Dolindo Rótoló, szentség hírében a 20. században élt ferences pap írt le önéletrajzában. Dolindónak mondta magát ez a jó atya Nápoly szegényei között a külvárosban élt, szolgált. A neve jelentése fájdalom, Szavaiban, mint Szénai Katalin életében Jézus szólít meg minket, aki azt mondja, miért zavarodtak össze felzaklatottan? Hagyd az Úr a dolgaid intézését, és minden lenyugszik. Az Úrra hagyatkozás nem azt jelenti, hogy fel kell pörögni idegesen és kétségbe esni, majd izgatott imával fordulni hozzá, hogy kövessen téged, és így az izgatottságodat imává változtassa. Ráhagyatkozni azt jelenti, hogy nyugodtan lehunni a lélek szemét, elterelni a nyomorúság gondolatát, és visszatérni hozzá, hogy egyedül úgy találhasson engem, mint például az anya karjában alvó kisdedet. Ami a bizalmat lerontja bennünk, az az akadékos okoskodásunk, gondolkodásunk, nyaggatásunk és törtetésünk, hogy bármi áron gondoskodjunk arról, ami minket sújt. Hány dolgot megtesz az Úr, amikor a lélek szellemi és anyagi szükségleteiben feléje fordul, ránéz, és azt mondja, gondolj rám, csak ennyit, gondolj rám, és lehunyva a szemét, és megpihen, elcsendesedik. Kevés kegyelemhez jutunk a folytonos aggódással, fájdalomban imádkozom, hogy az Úr elvegye gondomat, de úgy vegye el, ahogy én elvárom tőle. Feléje fordulok, de azt akarom, hogy alkalmazkodjon az ötleteimhez. Nem beteg az az ember, aki a kezelést kér az orvostól, de erőlteti, hogy őt így meg így gyógyítsa, vagy amazzal a kezeléssel. Ne tegyük ezt, hanem imádkozzunk, ahogy tanított minket a mi atyánkban. Szenteltessék meg a te neved, vagyis dicsőítsék meg ebben a szükségletemben. Jöjjön el a te országod, vagyis minden hozzájárul a te országolásodhoz, uralmadhoz bennünk és a világban. Legyen meg a te akaratod, vagyis te gondoskodsz róla. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk már imádkozni, mi atyánk. Legyen meg a te akaratod, te gondoskodj róla. Az Úr gondjára bízom létezésemet, és neki gondja lesz rá. A ráhagyatkozással ellenkezik az aggodalom, az izgatottság, valami dolog következményein való gondoskodni akarásom. Olyan ez, mint a gyermek, amikor elvárják, hogy anyjuk gondolkodjon az igényeikről, és ugyanakkor ők akarnak intézkedni ötleteikkel és gyermeki szeszélyükkel akadályozzák munkáját. Engedjük magunkat elragadni kegyelme áramlata által. Nyugodjunk meg ő benne, mondván, te gondolj rám. Isten beavatkozásánál erősebb gyógyszer nincs a világon. Hányszor gyötör minket álmatlanság? Álmatlan vagy, mindent ki akarsz értékelni, mindent alaposan átgondolni, mindenre gondolni, és így az emberi erőkre, ravaszkodásra, vagy ki tudja milyen összeköttetésekre bízod magad, bízva azok beavatkozásában. Ez könnyen megakadályozza, keresztezi az Úr szavait és nézeteit. Az izgatottság nem Istentől való. A sátán pontosan erre hajlamos, izgatni, hogy elkerüljük az Úr cselekedeteit. Bízzatok az Úrban, és arcotok felderül. Csodákat tesz a benne való teljes bizalom. Az Úr ránk árasztja a kegyelem kincseit, amikor teljes szegénységben vagyunk. Egyetlen aggályoskodó, okoskodó, elmélkedő sem tett csodát, még a szentek között sem találunk ilyet. Azok, akik átadták magukat Isten előtt, isteni munkát végeznek. Amikor látjátok, hogy a dolgok bonyolódnak, mondjátok a lélek csukott szemeivel, Jézus, gondoljám! Ábrahám az Úr nagy vándora, hitben zarándokok példája, megrendítő példájával áll előttünk. Elindul az Úr felszólítására áldozatot bemutatni, a fiát. Ábrahám tehát fogta az égő áldozathoz szükséges fát, a fia Izsák vállára adta, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot. Atyám! Az válaszolta, igen, fiam. Ez azt mondta, lám itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égő áldozathoz? Ábrahám így felelt, Isten majd gondoskodik bárányról az égő áldozathoz, fiam. Ábrahám pedig azt még hozzátette, a hegyen, ahol az Úr gondoskodik. Ha többre nem telik imádságunkból, akkor legalább ezt a sóhajt engedjük föltörni lelkünkből. Jézus, gondolj rám! Ne aggódjunk, az Úr gondoskodik, és áldottá lesz a neved azzal, hogy megalázod magad. Ennél hatékonyabb imádság nincs, mint gyakran elmondani, Jézus, rád hagyatkozom, te gondoskodj rólam. A szívére hagyatkoz, és majd meglátod. Az Úr azt akarja, hogy higgyünk minden hatóságában, és ne törtető szavainkban, hogy próbáljuk őt cselekvésre indítani. Keressük a belső kapcsolatot az imádságban, hogy őre hallgatva felfogjuk és teljesítsük az ő vágyait, ami azt jelenti, hogy gazdagítson, szeressen, ahogyan ő akar. Nyugodjunk meg benne, engedjük, hogy folyton ránk árassza minden hatóságát. Ha közel maradunk hozzá az imádságban, ezzel kifejezzük, hogy hiszünk minden hatóságában, akkor az Úr keményen fog küzdeni veled, érted? Beszélj, menj, dolgozz, de maradj imádságban, és nyugton fogsz aludni, mert a 126. Zsoltár szavaival így mondja, ő maga bíztat erre, a kedvesemnek alvás közben is megadom a szükségeset. Emlékezzünk csak szavára. Ha megteszed az akaratom, akkor bátyám, a nővérem és az anyám leszel. Milyen őszinte szeretet az, amelyből ezek a szavak születtek? Maradjatok meg szeretetemben, ha bennem maradsz, és a szavaim benned maradnak, kérj, amit akarsz, és megadom neked. Az egész keresztény tapasztalat középpontjában olyan szeretet megélés áll, amely megment, mert megváltoztatja az életet, és lehetővé teszi, hogy valóban szabadon váljunk önmagunká. Ez a szeretet soha nem valami elvont, hanem Jézus Krisztus személyével való konkrét találkozás. Benne van, hogy megtapasztaljuk azt a szeretetet, amely megment, és amely valóban világra hoz minket. A gyermekség történetében van egy olyan epizód, amelyet a napkeleti bölcsek történeteként a mágusokat értem alatta főszereplőként tekintünk, és nagyon hasznos újraolvasni, hogy megértsük, mit szeretnék elmagyarázni. Azok meghallgatták a királyt, és útra keltek, és lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Van egy csillag, amely vezeti ezeket a bölcs embereket, és még rossz utakon is ne felejtsük el, hogy Herodestől is hírt kértek, végül megérkeznek Galileába, annak a távoli helyére, ahol Jézus született. Az evangélium azt mondja, hogy amikor beléptek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborultak és imádták. A leírás pontos és száraz, nincs sok fontos dolog azon a helyen, csak a gyermek és az anyja. A szegénység, az egyszerűség és a látszólagos jelentéktelenség mögött ezek az emberek mégis megértik, hogy Isten előtt állnak, valaki előtt, akit imádni kell, és leborultak és imádták őt. Hirtelen megértik, hogy az, ami a szegény gyermek mögött rejtőzik, az anyja társaságában és a szegényes istálló adta környezetben, ott van Isten. Az értelem tekintete ad hitet, vagyis az a tekintet, amely tudja, hogyan kell a dolgok belsejében olvasni. A hit intelligenciát, értelmes hozzáállást követel tőlünk, nem pedig naivitást. Csak értelmünk felhasználásával ismerhetjük föl Isten fiát a gyermek mögött, a világegyetem és a történelem középpontjában, egész életünkben, életünk céljában. Talán ez az oka annak, hogy Jézus továbbra is felajánlja magát nekünk, miközben felajánlotta magát a mágusoknak, napkeleti bölcseknek. Továbbra is felajánlja magát nekünk, mint valami keresendő, felismerhető és imádható valakit. Az eukarisztia tapasztalata ugyanaz, mint a napkeleti bölcseké. Ott van Jézus, Isten fia, tegnap védtelen gyermekként, ma pedig törékeny kenyérként. az eukarisztikus imádat hitünk megértésének gyakorlata. Megújítja a mágusok és a pásztorok ugyanolyan tapasztalatait, mint Mária és József, vagy Simeon, vagy bárki más, akinek sikerült meglátnia, mi rejlik az adott gyermek ember emberségében. De az Isten tisztelet szeretet, nem kötelességtudó cselekedet, a katonának kötelessége szorosan figyelni a foglyát, hogy ne szökjön el. Számára ez kötelesség, nem pedig szeretet cselekedet. Az imádat viszont hasonlít egy olyan anya tekintetére, aki éjjel is fölkel, és némán néz a szeretetben elaludt fiacskájára. Olyan szeretőhöz hasonlít, aki elhallgat, és egy szót sem szólva néz a szeretet szemére, mert szerelmes, és annak, akit egyedül szeret, az arca egész életet megér. Ezt az imádatot kell megtanulnunk. Ez a keresztény ember, aki nem ezzel a gyengétséggel és vágyjal, ezzel a mélységes törekvő igénnyel néz az eukarisztia felé, talán inkább egy tankövetője, mint egy személyé. Az igazi bajunk azonban az, hogy mindez nagyon szép, de amikor csendben leülünk az eukarisztia előtt, a csend fülsüketítő gondolatok és érzelmek zaját hozza magával. Szorongást, erőltetést, félelmet érzünk magunkban. Szeretnénk elmenekülni, mert nem szoktunk csendben lenni, nem szoktuk így nézni azokat, akiket szeretünk. Nem vagyunk hozzászokva ehhez az ingyenességhez. Ebben az értelemben az imádat a békéért folytatott küzdelem. Ne gondoljuk, hogy a néma imádat az érdemeink jegyében történő pontgyűjtemény. Ez nem kötelesség, hanem követelmény. Annak az időnek az értékét, amelyet hetente töltünk az eukarisztia előtt, bizony jó lenne minden nap, az a küzdelem méri, amelyet mi mondunk. Te, Uram, itt vagy elrejtve ebben a kenyérben, és többet érsz, mint a menekülési vágyam, az aggodalmaim, a kedvem. Valóban, Uram, most minden gondolatomat letérdeltetem előtted, és mindegyiket bemutatom neked egyesével. Gondoskodni fogok róla, hogy minden kínom, fájdalom vagy üresség, amelyet bennem okoznak, imádni fognak, csókot küldenek neked, elmondják, hogy szeretlek. És amíg ezt próbáljuk megtenni, Jézus nem marad karba tett kézzel, tudja, mire van szükségem, még mielőtt kérnénk tőle. Az eukarisztia előtt nem csak ezért állunk és térdelünk, hogy kérjünk, elnyerjünk valamit, hanem mindenek előtt azért, hogy adjunk. Fölajánljuk neki egy kicsit a válunkat, az időnket, az ott létünket. Itt vagyok, te érted, Uramért. Azért vagyok itt, hogy társaságod legyek, aki néha egyedülállónak, szegénynek és elhagyatottnak érzed magad közöttünk. Épp úgy, mint amikor az olajfák kertjében voltál, amikor a barátaid elaludtak és magadra hagytak. Mi is alszunk, de azért akarunk küzdeni, hogy itt ébren maradhassunk végre. Azt akarjuk mondani, hogy szeretünk és számíthatsz ránk. Minél több időt töltünk és telik el, annál inkább ez az oktatás, amely az imádatból származik hozzánk, megjeleníti bennünk jelenlétét. Nem valamivel vagyunk erősek, amit megértettünk, hanem valakivel, aki mindig velünk van a világ végéig. A jelenléte azt mondja, hogy nem vagy egyedül, és amikor nem érzed magad egyedül, akkor találsz erőt, és a nehéz és fárasztó dolgokkal szembe tudsz nézni. Sík Sándor néhány sorával kimondva: Uram, ha élő tenyered szívemre tennéd, hogy töltené el e szívet a gondolatból kevesebb, s jobban a szentség, az együgyű, a gyermekarcú szeretet.